Tehát Pál apostolnak Efézusiakhoz írt levele, 2. rész 11. verstől 22. versig. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéletek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti azonban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és a hőtestében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadultunk mindkettőnek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok több idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetett az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Imádkozzunk!
A felolvasott ige két nagyon alapvető gondolaton alakul, és erről szól, de mind a kettő igazán arra a kérdésre vezethető vissza, hogy kik is vagyunk mi, és mennyit érünk. Ez az emberek számára egy nagyon fontos kérdés, és egészen megalapozza azt, hogy érezzük magunkat, és azt, hogy mit is gondolunk magunkról, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy mi az én értékem. Az ember élete folyamán többször előfordulhat az, hogy erre a kérdésre adott válasz megváltozik. Ez főleg az ő körülményeitől szokott függeni. Mondok egy-két példát erre, hogyha mondjuk egy aktív férfi elveszíti a munkáját, akkor hirtelen úgy érezheti, hogy az ő értéke nagyon lecsökken. Aki addig értékesnek érezte magát, most hirtelen értéktelennek gondolja magát. Vagy gyakori válsághelyzet azoknál, akik egész életükben ugye dolgoznak, és aztán nyugdíjba mennek, és hirtelen úgy érzik, hogy értékes emberből értéktelen emberré váltak. De nagyon sokszor előfordul olyan is, hogy ez fordítva történik. Mondjuk, hogyha valakit fölvetnek az egyetemre, akkor eddig ő egy középiskolás volt, és akkor most hirtelen ő értékes egyetemista lett, és rögtön az arca több számmal megnövekszik. És ezek az ingadozások az ember életében többször előfordulnak, hogy változnak a külső körülmények, változik az élethelyzet, amiben éppen vagyunk, és ettől a mi értékesség érzetünk az megváltozik. Felhívom a figyelmet, hogy tulajdonképpen az értékesség érzetről van szó. Hiszen nem arról van szó, hogy valaki értékesebb lesz, vagy értéktelenebb lesz, hiszen attól, mert mondjuk valaki egy sikeres felvételén van tudattól, még értékesebb ember nem lesz, csak sikerült neki valami. Vagy hogyha az egyik munkahelyen nem kellett, akkor attól ő még nem változott meg. Ő pont ugyanolyan jó, vagy rossz, vagy valamilyen, mint azelőtt volt, és semmivel sem változott az ő értéke. Igazán két csapdába eshetünk ezen a területen. Az egyik, ami egyébként gyakori, ez a kisebbségi érzés, amikor az emberekben eluralkodik egy olyan érzés, hogy, hogy én kisebb vagyok, értékelenebb vagyok, használhatatlan vagyok, stb. És ez főleg a körülményeknek az alakulása miatt szokott így kialakulni. Esetleg nevelési hatás is lehet. Tehát mi szülők igen sokat megtehetünk azért, hogy a gyermekünk egész életében kisebbségi érzéssel küzdjön. Elegendő csak soha nem dicsérni, és mindig csak a hibáira felhívni a figyelmét. A másik csapda, amibe eshetünk az önértékeléssel kapcsolatban, ez pedig a beképzeltség. Egyébként most finoman jegyzem meg, hogy ez a beképzeltség, hogyha valaki egy nagyon beképzelt emberrel találkozik az életében, az nagyon könnyen lehetséges, hogy az ő kisebbségi érzésének a kompenzálására, vagy kiegyenlítésére van. Tehát a rettentő beképzelt emberek lehet, hogy önmagukban komoly kisebbségi érzéssel küzdenek, és az az ő bajuk, hogy úgy érzik, hogy ők értéktelenek lennének. Akár csak az életük egyes területén. Most tehát arra kellene koncentrálnunk, hogy mit mond az ige arról, hogy mi a mi értékünk. Erre egyébként sok konkrét mondat is van az igében. Igazán azt a megközelítést próbáljuk választani, ami a gazdaság is választ. Valamikor én nagyon rég tanultam politikai gazdaságtant az egyetemen, ahol elmesélték azt, hogy van egy értéktörvény, ami azt mondja, hogy mindennek annyi az értéke, amennyi időt, munkát valaki belefektetett annak az előállításában. Van egy másik szabály, hogy előbb-utóbb az ár az az értékhez fog közelíteni, hiszen arról van szó, hogyha valamivel sokkal több munkát fektet valaki, akkor mások nem hajlandók annyi árat fizetni érte, akkor azt nem állítják elő. Míg ha valamiben sokkal kevesebb a munka, akkor előbb-utóbb a verseny miatt lemegy az ár odáig. Na most az ember is mondhatja azt, hogy az én értékemet az mutatja, az egy értékjelző lehet, hogy mennyi hajlandó valaki adni ezért. És valóban megvizsgálhatjuk azt az igében, hogy Isten mennyit volt hajlandó adni azért, hogy mi megmeneküljünk. Nagyon sok ige van, ami erről szól. Talán az egyik legismertebb Péter első levelében, az első rész, 18. és 19. vers. Tudva, hogy nem veszendő holmink, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan egy szeplőtelen bárányén, a Krisztusén. Mit is értünk mi? Mekkora árat volt hajlandó Isten fizetni azért, hogy visszaszerezzen minket? Ami egyébként megint csak egy nagyon megdöbbentő dolog, hogy Isten létrehozta az emberiséget, és utána még árat fizet azért, mint pedig egy nagyon komoly árat, hogy visszaszerezze, ami az övé. És ez egy olyan nagy ár, hogy Jézus Krisztus élete volt az, amit adott azért, hogy mi visszakerüljünk ő hozzá. Hát most megpróbálnánk számszerűsíteni, ugye az emberek szeretnek számszerűsíteni dolgokat, hogy mennyi idő, munka, befektetés volt ez. Hát Jézus Krisztus élt itt a Földön több mint 30 évig. Azt a 30 évet abba fektette bele, hogy minket megmentsen. Aztán odaadta az életét azért, hogy minket megmentsen, de ennél még sokkal több volt emögött, hiszen ő nem csak ezt a kicsit idősebb, mint 30 éves életét adta oda, amit itt a Földön élt, hanem ott hagyta az örökkévaló dicsőséget azért, hogy lejöjjön a Földre. Tehát ennél nagyobb árat nem nagyon lehet elképzelni, mert hogyha emberi munkában igyekszünk lemérni a dolgoknak az árát, mint ahogy lemérjük itt a Földön, akkor az az ár, amit Krisztus értünk kifizetett, az nem egy véges időnek a munkája, az egy végtelen dicsőségnek az otthagyása azért, hogy eljöhessen ide, és utána végigélhessen egy életet, amit egyébként mi is élünk, és ennek a végén az ő életének a az odaadása. Ez volt az az ár, amit fizetett értünk. És ráadásul személy szerint értünk. Ezért aztán nem lehet azt mondanunk, hogy mi értéktelenek volnánk, vagy nem fontosak, bármi is van körülöttünk. Hiszen, hogyha mondjuk valakinek egy munkahelyen azt mondják, hogy az ő munkájára nincs szükség és elküldik, ez annak a főnöknek a véleménye, aki elküldte, egy emberi. És tulajdonképpen annyit mondod, hogy van nálad jobb ember, aki el tudja végezni ezt a munkát, esetleg ennél még kevesebbet, annyit, hogy az a munka, amit eddig végeztél, arra már a továbbiakban nincs szükség. Egy ember vagy egy munkahely véleménye. Ezzel szemben Istennek a véleménye egészen más volt. Ő hajlandó volt Jézus Krisztust odaadni a halálra azért, hogy mi megmeneküljünk. Tehát nem akármilyen értékkel rendelkezünk. Krisztus nagyon nagy, nagyon nagy árat fizetett ezért. És a mi értékünk az nem attól függ, hogy ki mit mond róla, és a mi érték érzésünknek, vagy annak, hogy mi milyen értékesnek érezzük magunkat, nem az kell, hogy az alapja legyen, hogy a körülöttünk lévő emberek mit mondanak, esetleg mi magunk mit érzünk, mert mi véges és meglehetősen behatárolt tudással rendelkező emberek vagyunk, hanem hogy Isten mit mond rólunk, és milyen árat volt hajlandó fizetni értünk. Ebből úgy tűnik, hogy mi személy szerint külön-külön rettenetes nagy értéket képviselünk. Nagyobb értéket, mint bármi más a világon. Itt azért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem csak mi. Tehát nem csak én képviselem ezt az értéket, hanem minden egyes ember ilyen értékes. Hát az ember szívesen gondolja saját magáról, hogy értékes, az egy jó érzés. De az, hogy a másik ember, akivel éppen mondjuk konfliktusban vagyok, ő is olyan értékes, hogy Krisztus az életét adta érte, erről időnként szívesen elfelejtkezünk. Most vizsgáljuk még meg azt, hogy Isten miért fizette ezt az árat. De általában, hogyha az ember megszerez valamit magának, és hajlandó nagy árat fizetni érte, akkor azzal valamiféle célja van. Nagyon ritka az, hogy valamilyen nagyon értékes tárgyat beszerzünk úgy, hogy nincs semmi célunk vele. Csak úgy, és aztán nézzük, hogy most ez minek. Van ilyen, de ezt már betegség tüneteként szokták értékelni. Nézzük, hogy miért is tette ezt Isten. Szintén itt Péter levelében a második résznek az ötödik versében mond erről valamit Isten. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papságá, hogy lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Mondja, hogy miután megvásároltam ezeket az embereket, miután kifizette az ára, akkor most itt jön egy felszólítás, hogy épüljünk fel egy házzá. Tulajdonképpen Istennek az a célja itt a földön, hogy felépüljön egy ilyen lelki ház. De ezt nem úgy akarja felépíteni, hogy ő eljön, megteremti hozzá az alkatrészeket és összerakja, hanem ilyen önkéntes alkatrészekre van szükség, mint mi vagyunk. Akiket ő valóban megteremtett, és nem csak, hogy megteremtett, de utána az ő fia vére által megvásárolt, és aztán ránk bízza azt, hogy akarunk-e az ő céljának megfelelni. Akarunk-e részt venni abba, amiért ő még itt a földön tart minket. Hiszen az ő kettő célja, hogy megmentsen a saját maga számára az örökké valóságra, az már megtörtént. De a másik cél az, hogy még itt tart a földön, hogy fölépüljünk egy ilyen lelki házzá. Érdekes ez a hasonlat, amit itt Péter használ, hogy egy ház, amiben mi épülünk. És nem csak egy akármilyen ház, hanem egy szent papság. Ez egy olyan ház, aminek az a feladata, hogy egy ilyen papi feladatot lásson el. Ha tovább nézzük azt, hogy mi mi is ennek a szent tagságnak a feladata, illetve mivé építi föl az ővéit Isten, akkor még több részlet derül ki az efézusi levélnek a... Nem az efézusi levélnek, a Péter első levelének a második részéből, a 9. versről a 11. verséig, ahol ezt mondja: ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgát, ki a sötétségből az ő csodálatos világosságába hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevények és idegenek, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, melyek a lélek ellen intézkednek. Mi tehát a mi státuszunk Istenben? Hova is kerültünk át? Azt mondja, hogy választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet. Mit is jelentenek ezek? Választott nemzetség. Péter, aki ezt írta, ő egy zsidó ember. Nagyon jól ismeri az Izrael történetét, annak felépítését, és arra utal, hogy van Izrael 12 törzse között egy kiválasztott. Ez a választott nemzetség. A lévi törzse a papi szolgálatra volt kiválasztva. És nekik az volt a feladatuk, hogy Isten felé közvetítsék az emberek kérését, és Isten előtt képviseljék az embereket, és szolgáljanak Istennek. Nagyon különös egy törzs, hiszen nem kaptak örökséget. Nekik nem volt miből élni, nem volt olyan hely, ahol aminek a terményéből ők élnek. Ő számukra Isten volt az ő örökségük. A feladatuk az, hogy Isten felé szolgáljanak. És itt azt mondja, hogy azok, akik megvásároltattak, ők is választott nemzetség, egy kiválasztott a többi közül. Arra a célra, hogy Isten szolgálják. Királyi papság. Megint csak erre utal, hogy itt a lévi nemzetségéről beszél, akik a papság. És mi egy különleges papságot alkotunk, amiben föl kell épülnünk, ilyen királyi papságot. Szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Azt mondja, hogy szent nemzet. Mit jelent az, hogy szent? A szent szó azt jelenti, hogy Isten számára fenntartott nemzet. Nem csak, hogy el van választva, hanem Isten számára van elválasztva ez a nemzet. És ez nem születés szerint kerülnek bele az emberek, meg nem jel szerint kerülnek bele az emberek, hanem Krisztus vérének a megvásárlása által. És milyen célra? Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgát, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ahogy a lévi nemzetségének az a feladata, hogy hirdesse Isten dolgait, hogy tanítsa, hogy szolgáljon Istennek. Ugyanúgy nekünk, akiket Krisztus vére megváltott, az a feladatunk, hogy közvetítsük ezt a hírt az emberek felé. És nézzük a következő vers, mit mond erről a helyzetről, amibe kerültünk. Kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Mit is jelent ez a nép? Azt mondja, hogy hajdan ti nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok. Azt mondjuk, hogy egy embercsoport akkor egy nép, hogyha valamiféle identitás összeköti őket. Egy azonosságtudat. Ez általában születés szerint szokott történni, vagy mondjuk egy nyelvi azonosságtudat köti össze az embereket. A magyarok azok egy nép, akik magyarnak születtek, magyarul tudnak, és magyarnak vallják magukat. Általában úgy szokták ma már meghatározni a nemzetiségeket, hogy mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát. Kicsit így kerülünk mi az Isten népébe is, hogy Isten népéhez tartozunk, mert ő megváltott minket, és mi Isten népéhez tartozónak valljuk magunkat. Az úgy tartjuk, hogy mi Isten népének a része vagyunk. Ez az, ami összeköt minket, ez az azonosság tudat. A mi azonosságunk nem az, hogy magyarul tudunk, ez is egyfajta azonosság, ez köt minket a magyar néphez. Hanem van egy olyan azonosság tudatunk is, hogy mi Isten népe vagyunk. És ez köt minket össze az összes emberhez, aki Isten népe. És függetlenül attól, hogy neki milyen más azonosság tudata is van. Isten népéhez tartozunk, lehetünk rá büszkék. Más kérdés persze, hogy ebben nekünk nem sok érdemünk van. Azt olvassuk az igéből, hogy kegyelemből tartottatok meg, nem tőletek van ez. Nem a mi munkánk az, hogy Isten népéhez tartozunk. Ugyanúgy, ahogy senkinek nem érdeme az, hogy melyik nemzetbe született. Örülhet neki, hogy ő magyar, vagy francia, vagy angol, de senki nem választotta azt, hogy hova szülessen. És nem érdem az, hogy valaki ide, vagy oda, vagy amoda született. Ugyanúgy, mi kegyelemből kerültünk be Isten népébe. Ezért aztán nem nagyon van okunk a felsőbbrendűség érzésre. Nem gondolhatjuk magunkat felsőbbrendűnek azért a többiekkel szemben, mert mi Isten népe vagyunk. Amikor meg szokták kérdezni, hogy tulajdonképpen mi is egy hívő, akkor én legszívesebben azt a definíciót mondom, hogy a hívő az nem más, mint megkegyelmezett bűnös. Mert ennyi a különbség, hogy mi kegyelmet kaptunk, és mások meg még nem. Ezért mi Isten népéhez tartozunk, mások pedig még nem. Érdemes erről emlékezni is, amire felszólít az Efézusi levélnek a második része, amit felolvasott Attila. Ha megnézzük a 11. verset, erre szólított Pál, hogy annak okája emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti testben pogányok, kiket a körülmetéletlenségnek nevez, az úgynevezett testen kézzel csinált körülmetélkelés. Hogy ti mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Isten társaságától idegenek, az ígéret szövetségétől távol valók, reménységetek nem volt, Isten nélkül valók voltatok a világon. Most pedig Krisztus Jézusban ti, ki egykor távol valók voltatok, közel valókká lettetek Krisztus vére által. Figyeljétek meg ezt a különbségtételt. Krisztus vére előtt voltak a távolvalók, és voltak a közelvalók. Az Istentől távoliak, és az Istenhez közeliek. És milyen gyakran van az, hogy ilyen csoportokban gondolkodunk. Ugye van ez a két nagy csoport, az Isten népe és a pogányok. De nagyon gyakran alkotunk mi hasonló csoportokat ma is. Ezeket általában azzal szoktuk jellemezni, hogy vagyunk mi, meg vannak ők. És a mi, az a csoport, amiben én is beletartozom, ez általában erősen pozitív felhanggal szokott szerepelni, és vannak az ők, kontrasztként negatív felhanggal. És ugye minél rosszabbak ők, annál jobbak vagyunk mi. És ha körülnézünk, hogy milyen csoportokat látunk. Látunk ilyeneket például származás szerint. Vannak romák, meg vannak gázsok. Aztán vannak zsidók, meg vannak golyok. Meg vannak liberálisok, meg vannak konzervatívok. És figyeljétek meg, mindegyik csoportot úgy neveztem meg, ahogy saját maguk nevezik a másikat. És ha megfigyeltétek, az összes megnevezés az kicsit negatív hangvételű. Talán az utolsó nem, mert az egy eléggé közszájon forog. Tehát, hogyha egy roma azt mondja valakire, hogy gázsó, azaz nem roma, akkor az egy lekicsinylő jelző. Ha egy nem cigány azt mondja, hogy cigány, az egy lekicsinylő jelző. Ugyanígy a zsidó és a goly. Ha egy zsidó azt mondja valakire, hogy goly, azaz nem zsidó, akkor azzal már is mondott valamit róla. Azon kívül ma a magyar társadalomban elég ritkán lehet hallani pozitív hangvételű, vagy pozitív töltésű zsidózást. Miért van ez? Mert szeretünk abban gondolkodni, hogy mi, és szeretünk abban gondolkodni, hogy ők. És itt pontosan egy ilyen helyzet van leírva. Hogy a távolvalók szemben a közelvalókkal. És arra hívja fel a figyelmet, Pál, hogy emlékezzetek vissza, hogy ti valamikor távolvalók voltatok. Azok, akik közelvalók, azok titeket körülmetéletleneknek neveztek. Valószínűleg ez nem volt egy nagyon dicsérő jelző. Ma már egyébként ritkán használjuk ezt a kifejezést, de azért, mert nem tartozunk ebbe a csoportba. Nem nagyon tudjuk lenézni azokat, akik körülmetéletlenek. Akkoriban ebben a kultúrkörben ez volt a lenéző jelző. És azt jelenti, hogy hát ez olyan távol van Istentől, semmi köze hozzá. De mit olvasunk a 13. versben? Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel való lettetek. Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki egyé tette a két nemzetséget, lerontotta a közbevetett válaszfalat. Tehát Isten Krisztuson keresztül megbékéltetett magával, de ezzel a távolvalókat közelvalókká tette. És megszüntette ezt az ellenségeskedést a két csoport között. Tehát az, hogy Krisztus vére megmenti a pogányokat, és zárójelben mondom, megmenti a zsidókat is, hiszen ő számukra is Krisztus vére által lehet Istenhez kerülni. Ezzel elhozza a békességet, aki egyé tette mind a két nemzetséget, lerontotta a közbevetett válaszfalat. Tehát megvolt ez a mi és ők csoport, de Krisztus vére ezt a válaszfalat semmivé tette. És ez a válaszfal, ez egy komoly válaszfal volt. És gondoljunk bele, Isten maga nevezte Izraelt az ő választott népének. És ő maga is pogányoknak nevezte azokat, akik nem tartoznak hozzá. De Jézus Krisztus a saját testében vitte fel a pára ezt az ellenségeskedést. És szüntette meg azzal, hogy most már a távolvalók is közelvalókká lettek. És a Istennel való megbékélésnek egy jele az, hogy a távolvalók közelvalókká lettek, hogy nincs ellenségeskedés a két csoport között. És azt hiszem, hogy ez most is így van. Most is úgy van, hogy az Istennel való megbékélésnek az a jele, hogy a mi és az ők csoportba tartozó emberek megbékélnek egymással. Tehát azok, akiket Krisztus megváltott, akik mindnyájan közelvalókká lettek, nem engedhetik meg maguknak azt, hogy gyűlöljenek bárkit. Hiszen a mi és az ők ez az ellenségeskedés, ez Krisztus testében fölkerült a keresztre. Talán egy fokmérője is lehet ennek az Istenhez való, fokmérője is lehet ez az Istenhez való közelségnek. Hogyha lakik bennünk valami gyűlölet azokkal szemben, akik nem mi vagyunk, akkor lehet, hogy ez azért van, mert a mi elsődleges identitásunk nem abban van, hogy mi Krisztuséi vagyunk. Tehát, hogyha valaki gyűlölni tud valakit azért, mert nem az én csoportomba tartozik valamilyen szempontból, akkor ez azért van, mert az a szempont, ami nekem fontosabb, mint az, hogy én Krisztushoz tartozom. Tehát amikor mondjuk egy német, csak azért mondok egy németet, mert jó messze vannak tőlünk, és nem érint annyira minket. Egy német gyűlölet török vendégmunkás, azért mert a török, akkor ez azért van, mert neki az a fontos, hogy én német vagyok, ő meg török. De neki az volna a fontos, hogy én Krisztusé vagyok, ő meg nem az, akkor nem fordulhatna felé gyűlölettel. Hiszen az, hogy én német vagyok, ő török, hát az egy mellékes dolog. Persze, tudjuk, hogy az. Na de én Krisztusé vagyok, ő meg nem az. És szeretném, hogyha ő is Krisztusé lenne. Foglaljuk össze, hogy kik vagyunk tehát. Egy nagyon fontos identitást kaptunk Istentől. Mi annyira értékes emberek vagyunk, hogy Jézus Krisztus az életét adta értünk. És semmiféle külső körülményet nem változtathatja meg. Hiszen ez az áldozat megvolt, és ami elfogadtunk, akkor is érvényes ránk, hogyha bármi történik. Tehát a mi értékességünk nem függ attól, hogy ki mit gondol. De még csak attól sem függ, hogy én melyik csoportba tartozom. Hogyha valaki valamilyen csoportba beleszületett, ez nem az ő érdeme. És nem az ő hibája. Az, hogy mi belejutottunk ebbe a csoportba, a kiválasztott népbe, a szent nemzetbe, a megtartásra való népbe, az elsősorban Jézus Krisztus érdeme. És nem pedig a miénk. Erre mi nem vághatunk fel. Viszont azt írja az ige, hogy akik eddig nem nép voltunk, most néppé váltunk. Egy olyanná, amit ez az identitás tart össze, ettől nép, hogy a Krisztus által megváltottak. És az a fontos, hogy ez legyen a mi elsődleges identitásunk. Ez legyen a mi elsődleges népünk. Sokféle népbe tartozunk egyébként is. Hiszen sokféle kategóriába sorolnak minket. És tudom, én például a mi egyetemünkön, amikor oda jártam, ott a fizikusok alkottak egy nagyon szoros népet, egy csoportot. Volt közöttük egy mondás, hogy tudásodat ne pitogtat senki előtt, senki alatt a mag fizesek értendőt. Ez egy ilyen jó identitás tudatot ad egy kis csoportnak. Mi összetartozunk. És a Krisztus népe is olyan, hogy egy nagyon erős identitás összeköt minket, az, hogy mi Krisztus népe vagyunk. És ha ez a mi fő identitásunk, akkor a többi az nem olyan nagyon számít. És mivé is váltunk ennek hatására? Egy kicsit tovább olvasunk, akkor a 19. versben ezt olvassuk, azért már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei Istennek ebben a fordításban, vagy Istennek házanépe az új fordításban. Tehát olyannyira néppé váltunk, hogy polgártársakká váltunk egy ilyen láthatatlan országban. Azoknak a polgártársai, akik írták mondjuk a Bibliát, vagy ott jártak Jézus Krisztussal. Más helyen azt olvassuk, hogy Krisztusnak örökös társaivá váltunk. Tehát nem csak az, hogy oda kerültünk, hanem polgárjogot kaptunk. és Istennek a háza népévé váltunk. És ha tovább olvassuk, akik felépítettek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegeletkő maga Jézus Krisztus. Újra előjön ez az épületkép, hogy a szegeletkő, amihez igazodik minden, az Jézus Krisztus, és aztán az alapot lerakják a próféták és tanítványok is, mi pedig a háznak a részei vagyunk. Felépülve erre az alapra. És mivé növekszik? Akiben az egész épület szép rendben rakasztva, növekedik szent templomnál az Úrban. Ennek a háznak az a célja, hogy ebben lakjon Isten. Amikor mi nem öncélúan épülünk fel egy lelki házzá, hanem abból a célból, hogy Isten bennünk lakjon. Ott legyen velünk. És abban az esetben, hogyha mi engedelmesen beleilleszkedünk ebbe az épületbe, akkor részei vagyunk Isten lakóhelyének itt a Földön. Képviselői vagyunk ennek a népnek itt a Földön. Nem csak, hogy az Isten szent népének a részeként élünk, de képviseljük is azt, mint ahogy a papságnak az a feladata, hogy közvetítse Isten szavát, és képviselje Isten az emberek előtt. Már csak lehetne ez az elsődleges meghatározónk. És hogyha valaki megkérdezné azt, hogy mi is vagy te, akkor mondjuk nem az jutna az embernek eszébe, hogy mi a foglalkozása, hogy milyen nyelven beszél, hogy hova született, hanem az, hogy ő Isten népének a része. Ő a polgártársa a szenteknek, vagy örökös társa Krisztusnak. Ja, jó lenne, hogy ez lenne a mi alapvető meghatározónk, és akkor a többi mi és ők elhatárolás, az tulajdonképpen elveszíteni a jelentőségét. Hiszen emellett ezek eltörtülnek. És most imádkozzunk, és kérjük Isten segítségét abban, hogy ilyenek lehessünk. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert a te életed nem volt zárva, hogy minket megmentsél. Hálát adok azért, mert a mi értékünk az semmitől nem függ, csak tőled. És te már akkor meghoztad ezt az áldozatot, amikor mi az ellenségei voltunk. Köszönöm azt, hogy nem csak hogy megmentettél minket, de feladatot is akarsz ránk bízni. Kérlek, hogy segíts abban, hogy ne akadályozza minket semmi. Abban, hogy be tudjunk épülni ebbe a házba, függetlenül attól, hogy mellettünk kiépül bele. Úr Jézus, hálát adok neked azért a polgárjogért, amit kaptunk a mennyben, és már most megvan nekünk. Kérlek, hogy te segíts nekünk abban, hogy ezt értékesnek is tartsuk, és nagyon fontosnak tartsuk. És ez legyen az, ami leginkább meghatároz minket. Amen.